Stúdiónk vendége dr. Berényi Pál, bőrgyógyász, nemi gyógyász, kozmetológus, szakorvos. Ilyenkor nyáron a bőrbetegségek egy kicsit előtérbe kerülnek. Sokkal gyakrabban és sokkal többen figyelnek oda rá, mint télen. Legalábbis ezt lehet tapasztalni. Állandóan a napozástól, a túlzott napozástól óvnak bennünket, de úgy gondolom, hogy az a terület, amelyre felhívják általában a médiák a figyelmünket, az csak egy része. A bőrrel való törődésnek és az odafigyelésnek. Egyáltalán jó lenne, ha beszélgetésünket azzal kezdenénk, ha bemutatná nekünk, hogy milyen szervünk, milyen érzékszervünk nekünk a bőr.
Hú, nem csak érzékszervünk, tehát nem így kellene ezt megközelíteni, hogy a bőr az érzékszervünk, hanem lényegében a bőr vesz az egész testünket körben. Nem is gondolná az ember, hogy 1,7-1,8 négyzetméter, tehát egy óriási felület a bőr. A bőrünk, jó, érzékszerv is egyértelmű, de ezen felül a hőszabályozásnak az egyik fontos szerepe, a szervezetnek a lezárása, tehát rengeteg funkciója van. Ugye az előbb említetted, a nyáron a bőr jobban előtérbe kerül. Tehát egyértelmű, hogy nyáron az emberek többet foglalkoznak a bőrükkel, mivel hogy nyár van, kevesebb ruha fedi a bőrünket, több szabad terület látható. Ennek megfelelően a különböző betegségek, bőrhibák és egyéb képződmények szem elé kerülnek, tehát az emberek jobban odafigyelnek, hogy leveszünk egy ruhát, egy dekoltázs, egy váll, jobban előkerül, és ha azon különböző elváltozások vannak, akkor a szem előtt van. Tehát az embereknek ezzel törődni kell, és úgy vannak, hogy hát nem csak hiúsági kérdés, hanem akkor látjuk, más is felhívja rá a figyelmet, hogy te nézd már, mi van itt neked. Ennek megfelelően jobban körbe kell járni ezt a témát, jobban el fog jönni egy orvoshoz, mert eleve nem tudja eldönteni, hogy ez most problémás elváltozásról van-e szó, vagy ne adj Isten, ez egy természetes dolog, csak ő egy kicsit különbözik a többi embertől, mert lényegében nem vagyunk egyformák, szimmetrikus szerveink is szimmetrikusak, tehát ha valami elváltozás van valahol, az előbb el kell dönteni, hogy egyáltalán ez elváltozás-e, vagy egy normál dolog, csak egy egyéni megjelenés, vagy pedig betegség, és akkor értelemszerűen kezelni kell.
Én úgy gondolom, hogy egy picit szerencsésebb helyzetben vagyunk ezzel a szervvel, mint általában a belső szerveinkkel, hisz itt vizuálisan azonnal megjelennek az esetleges kóros elváltozások, míg ezt a belső szerveknél ezt bizonyos diagnosztikákkal fel kell fedezni.
Igen, tehát magyarul mi, ahogy látjuk, hamarabb észreveszünk, de sajnos ez nem ilyen egyszerű. Tudnék, a bőrünkön látunk valamit, azt ki kell találni, hogy mi az. Tehát, hogy mi okozza. Sajnos a bőrgyógyászat azért eléggé kis cipőben jár még. Tudnék, nagyon sok betegséget kezelünk, ápolunk, gondozunk, de nagyon sok betegségnek nem tudjuk pontosan a hátterét. Tehát a bőr lényegében, mint egy indikátor jelzi, hogy akár belső szervünkben valahol van valami elváltozás, és az okozza, csak mi nem mindig tudjuk összekapcsolni időben, hogyha valamilyen kiütés, elváltozás van a bőrünkön, hogy ez milyen belső szervi elváltozásnak felel meg. Tehát nagyon sok idő eltelik, amikor az ember rájön, hogy a kutyafáját ez ennek és ennek a előjele volt, csak nem jöttünk rá időben. És még nagyon sok olyan betegség van, amit még elképzelésünk sincs, hogy milyen belső elváltozással hozható összefüggésbe, csak tudjuk, hogy milyen terápiával tudjuk megfogni a különböző elváltozásokat.
Csak nem lehet tudni, hogy mi a háttérében.
Pontosan. Tehát nem magyarul ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy nem tudunk oki terápiát csinálni, hanem csinálunk egy tüneti terápiát, ami lényegében egy megfelelő terápia, tehát javul a bőr, változik a bőr, csak soha nem tudjuk megmondani azt, hogy mi miatt volt az az elváltozás, és sajnos ilyenkor a kiújulásnak, az ismétlődésnek megvan a veszélye, mivel nem tudjuk az okot megszüntetni, tehát máskor is előfordulhat ugyanaz az elváltozás, és az ember nem tudja megmondani, hogy vajon mi volt az, ami kiváltotta ezt az elváltozást.
Ha okokra akarjuk visszavezetni a bőrbetegségeket, akkor lehet-e valamilyen csoportosítással élnünk?
Általában ezt így nem szóltuk, hogy most milyen okok, milyen bőrelváltozást hoznak. Tehát most ez lehetne lényeg, hogy fizikális okok, hormonális változások, góc problémák, tehát lehetne, de ennyire azért nem szóltuk így széllyel szedni, mert inkább a tünet csoportokat szoktuk csoportosítani, hogy milyen jellegű, hogy allergiás, vagy más jellegű betegség. Tehát nem az okokat, hanem a reakciót, amivel válaszol a bőr, és amilyen típusú reakciókat hoz létre, tehát azok szoktuk inkább csoportosítani.
És ezek közül néhány jellegzeteset azt tudna nekünk említeni?
Fú, ez így nagyon nehéz, hogy most belemenjünk betegségcsoportba, mert attól félek, hogy ilyenkor mindenki magára vesz különböző tünetek alapján, és ez
Ez a tipikus medikus betegség, ugye?
Hát medikus vagy az ember fél, ez olyan, hogy például, ha valakinek hőemelkedése van, valakinek láza van, valaki izzad, ez lehet egy banális megfázásnak, vagy akár egy komolyabb influenza, vagy bármilyen más dolognak, egy baktériás gyulladásnak is a tünete. Tehát magyarul azért nem szeret az ember így kiemelni betegségcsoportokat, pár tünetet megmondani. Tudnék, egy betegség nem egy-két-három tünetből áll, hanem egy komplexebb dolog, és a differenciál diagnosztikailag kell eldönteni, hogy a különböző tünetekből lényegben melyik betegséget szűröm le. Tehát ha most így kiemelnék betegségeket, egy-két tünetet megemlítve, akkor ez zavaró lehet, nem? Akkor egyes emberek magukra vehetnék, hogy hú, nekem van két pöttyöm, meg három pöttyöm, meg négy pöttyöm, és akkor valamelyik betegséghez asszociálná ezt a dolgot, és az nem biztos, hogy...
Hát ez a fóbia gyakran előfordul, de hát azt mondják, hogy jobb félni, mint megijedni.
Egyértelmű. A bőrrel nem szabad játszani. Lényegben a bőrön, ha valami megjelenik, annak valami oka van, és igyekszik az ember azért keresni az okot a háttérben.
Én mégis azért azt javaslom, hogy beszéljünk konkrét bőrbetegségekről, olyanokról, amelyek a praxisában gyakran előfordulnak, és elképzelhetően sajnos hallgatóink nagy részét is érinthetik. Én ilyennek képzelem egyiknek az ekcémát, ami elég gyakran megjelenő bőrbetegség.
Az ekcéma, most így kifogtunk egy ilyen nevet, lényegében ez egy allergiás kórkép, tehát ez megint nagyon nehéz dolog, hogy így ekcémát megemlítjük. Az ekcéma az egy allergiás kórkép, tehát valamire a szervezet reagál. Általában külső ágensek, tehát itt akár a köznyelben az ekcéma inkább az ember asszociálja a kézzel, hogy a kézen megjelenő allergiás bőrgyulladás, és általában ennek a hátterében valamilyen provokáló tényező van. Ezek lehetnek akár mosogatószer, tusfürdő, különböző detergensek, különböző kemikáliák, amik lényegében több csoportra hozható, mert a vegyületek nem csak allergiás reakciót, hanem irritatív dolgokat is. Tehát magyarul nem allergiás reakciót vált ki, hanem csak a bőrt károsítja, és ezáltal alakul ki egy kiütés, gyulladás, hámlás. Tehát ez megint kiragadva, tehát ez így nagyon nehéz így erről beszélni. Tudni, akkor megint az ember valamit lát a kezén, akkor egyből azt fogja mondani, hogy most nekem ez ekcéma. Tehát ennek nagyon sok megjelenési formája van, és nagyon nehéz egymás ezeket elkülöníteni, és általában mindig az elkülönítésnél a különböző tüneteknek az erősségét veszük figyelembe, hogy most a hámlás, a kiütés, a vörösség, a repedés, hogy melyik tünet funkcionál legerőteljesebben, és akkor azon belül akkor ezt lehet osztogatni, hogy milyen jellegű ez az allergiás betegség.
Ezek szerint elmondható, hogy minden egyes konkrét betegség, még ha megpróbáljuk csoportosítani is, vagy valamilyen kórkép alá besorolni, az rendkívül egyedi módon jelenhet meg egy-egy betegnél.
Persze, tehát ugyanaz a betegség egy másik emberen teljesen másképp, más tüneteket vált ki, és más lesz a vezető tünet. Tehát annyira más és egyén függő, hogy milyen tünetek fognak megjelenni a különböző anyagra, tehát ez bármelyik példát mondom, ugyanúgy, hogy akár melyik csoport szereti a húslevest, vagy ki mit szeret, tehát ez ugyanúgy annak megfelelően másképp reagál az ember, mert mindenki más immunrendszerrel, bőrstruktúrával és egyéni sajátossággal rendelkezik.
Bár lehet, hogy megint egy konkrét betegséget fogok megnevezni, illetve biztos, hogy egy konkrét betegséget fogok megnevezni, és lehet, hogy ugyanabban hibába esek vele, mint az ekcéma megnevezésénél, de azt is tapasztalom, hogy eléggé kényelmetlen és gyakori és nehezen kezelhető betegségtünet a pikkely sömör, vagy psoriázis, azt hiszem ez a két betegség.
Igen, tehát a lényeg az a latin neve a pikkely sömörnek. Borzasztó összetett betegség. Általában a megközelítésben mindig tudjuk, hogy genetikus háttere van. Egyértelműen ezt igazolták, hogy a génekben, különböző kromoszómákban helyet foglaló struktúrák okozzák, de ez önmagában nem elég, ez külső tényezők kellenek, tehát a terheltség, pszichés állapot, étkezés, tehát egy rengeteg multifaktorális dolog jön, hogy a genetikus hajlamot előhozza. És ez megint egy olyan betegség, hogy ezzel kapcsolatban már körülbelül tudjuk, hogy milyen gének, meg milyen okok válthatják ki a pszoriázis, de mégse tudjuk rendesen kezelni, mert nincs megfelelő gyógyszer. Tehát ez a pikkely sömör lényegében arról van szó, hogy a könyökön, térden, derékon, általában ez a legtípusabb területek, vaskos, keratotikus, úgynevezett a cseppszerű, keratotikus réteggel fedett vöröses bőrelváltozásról van szó, ami nem csak ezeket a területeket, hanem akár az egész testterületnek a a 80-90%-ára képes elterjedni, és különböző kezelésekkel próbálkozva is nem mindig tudjuk tünetmentesíteni. Tehát a pszoriázisnál nem is mondjuk azt, hogy valakit meg tudunk gyógyítani, csak lényegében a különböző provokáló faktorokat kiküszöbölni, különböző helyi kezelésekkel, most már vannak belső kezelések is, a tüneteket háttérbe szorítani. Tehát itt mindig azon próbálkozunk ennél a betegség, hogy minél kevesebb tünet legyen, illetve amennyire lehet, hogy tünetmentes legyen, de ez lehet, hogy csak ideig, óráig tart, bármikor a különböző tényezők hatására kiújulhat, és akár nagyobb felületen is képes perzisztálni ez a tünet.
A médiában gyakran, leggyakrabban a bőrrák kialakulásának, illetve az anyajegyek viszonyának kérdésével foglalkoznak. Nyilván ezt mi sem kerülhetjük meg a beszélgetésünkben. Egyáltalán definiáljuk azt valamilyen szinten, hogy mi is az az anyajegy. Mert nem minden anyajegy bőrrák keltő hatású, vagy magában hordoz a bőrrák lehetőségét. Én úgy tudom.
Igen, tehát az anyajegyek lényegében egy szövetszaporulatról van szó, a bőr felületén lévő különböző szövetszaporulatok. Sajnos a népi nyelvben bármilyen kiütés szövetszaporulatot látunk, mindig azt mondjuk, hogy szemölcs. Itt egy nagy különbséget kell tennünk a szemölcs és a különböző anyajegyek között. Az anyajegy az egy meghatározott, tehát a szervezetben, akár kromoszómákban is jelenlévő gének határozzák meg, és annak megfelelően idő, a kor előreadtával időben egyre több jelenik meg. A szemölcsök lényegében, amit népies néven mondjuk a különböző bőr szövetszaporulatokra, azokat általában vírus okozza, tehát az már betegség csoportba tartozik. Tehát ha valakinek annyi jegye van, az nem betegség, hanem ez egy hozzátartozó szövetszaporulat, a vírusos szemölcsök, azok pedig betegségek, amiket lényegében el kell távolítani, meg kell szüntetni. Ha most így egy egyszerűbb, vulgárisabb csoportosításba akarok belemenni az anyajegyekkel, nekünk az anyajegy szűrésnél, amit figyelnünk kell, hogy van-e olyan pigment struktúra, vagy olyan jel a szövetszaporodban, ami arra utalna, hogy a későbbiekben akár el tud fajulni, tehát olyan szövetcsoportok, sejtcsoportok tudnak kialakulni, amik nem a normális struktúrának felel meg, ami a rossz indulatúság jelébe tud elmenni. Itt az anyajegy szűrésnél azt kell megnéznünk, hogy jó indulatú vagy rossz indulatú képletek vannak a bőrünkön. Ha el tudjuk dönteni, hogy jó indulatú képletek vannak, akkor értelemszerűen azokkal nem kell foglalkoznunk. Ami rossz indulatúnak tűnnek, azokat értelemszerűen szakma szabályai különböző leírásoknak megfelelően az életvédelme irányában el kell távolítani.